Thomas Manton prédikációja a mi atyánk 5. kérése alapján. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Máté 6.12. Most már végeztünk ez imádság esedezéseivel, és következnek a segélykérések. Esedezések alatt azokat a kéréseket értem, melyeket Istenhez intézünk valami jónak az elnyeléséért. Segélykérések viszont azok a kérések, melyeket Istenhez intézünk valami rossznak az eltávolításáért. Nos, ez utóbbi kéréscsomagban két kérés található. Egyrészt imádkozunk a már elkövetett gonosz eltávolításáért, abból való gyógyulásért. És másrészt imádkozunk annak a rossznak, gonosznak a megelőzéséért, ami a jövőben ránk szakadhatna. És ezek közül most az elsővel foglalkozunk. És itt fel van tárva a kérés, bocsásd meg a mi vétkeinket. És egy indoklás is hozzá van csatolva, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Az első fejezetben megfigyeljük a kérés tárgyát, vagy lényegét, és ez a mi bűneink. Másodszor megfigyeljük az imádkozó alanyt, vagy személyeket, mi. Harmadszor azt a szemét, akihez imádkozunk, mennyei atyánkat, aki egyedül képes megbocsátani bűneinket. És negyedszer Isten cselekedetét e dologgal kapcsolatban, megbocsátását. Aztán a kérés egy indoklással vagy érvel is meg van erősítve, ami az ellenünk vétők iránti megbocsátásunkból van merítve. És ebben van egy hasonlósági érv, egy bennünk levő hasonló lelkületből fakadóan. Eként, ami jó van bennünk, előbb Istenben volt meg az, mert ő minden tökéletességnek a mintaképe. Ha a szívünkben ott van egy ilyen hajlandóság, és ha ez erény megvan bennünk, úgy bizonyára ugyanaz a hajlam Istenben is megvan, mert ő a legfőbb lény, és az ő tökéletességből semmi sem hiányzik. Aztán vehetjük ezt fokozatossági érvként is, a kisebbről a nagyobbra való utalással. Ha bennünk van csak egy szemnyi irgalom, és képesek vagyunk megbocsátani az ellenünk elkövetett sérelmeket, bizonyára a végtelen Isten, ki maga az irgalom, sokkal készebb és hajlandóbb a könyörületre. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az ő utai a mi utainknál. Ézsaiás 55.9. Nyilván ilyen értelemben van ez érv feltárva Lukács 11.4-ben. Bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk azoknak, akik nekünk adósok. Aztán az érv vehető a bocsánatra számítók helyzetéből vagy megfelelőségéből is. Ők olyanok, akik Isten irántuk tanúsított irgalmának átérzéséből és Isten szeretetének élvezéséből, mit szívükbe árasztott, készek és hajlandók irgalmat tanúsítani mások iránt. Így magyarázza ezt Krisztus a 14. versben, ahol ezt egy feltételnek vagy megfelelőségnek teszi a mi részünkről. Ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. De ez még világosabb lesz majd, ha elérkezek-e mondat magyarázásához. Mielőtt magához a kéréshez érnénk, a kapcsolatot kell figyelembe vennünk, mert az és szócska összeköti e kérést az előbbi kéréssel. A szenteltessék meg a te neved után nem mondja, és jöjjön el a te országod. Ezek különálló mondatokként vannak feltárva. De itt viszont így találjuk, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Ennek három oka is van. Először is bűnbocsánat nélkül ez élet összes javai semmi jót sem nyújtanak nekünk. Csak olyanok, mint egy bőséges lakoma, vagy egy gazdag öltöny egy halálra ítélt ember számára. Nem fogják megörvendeztetni őt, sem enyhíteni jelenlegi félelmeit. Míg bűnbocsánatot nem nyerünk, ítélet alatt vagyunk, közel a kárhozathoz, és ezért nem lehet örömünk a külső dolgokban, míg nincs némi részesedésünk Isten atyai irgalmában. Egy halálra ítélt embert a király ellát egész a kivégzésig. Így Isten türelme is számos külső áldást ad egy gonosz embernek, ha bár már el van ítélve. Nem szabad megelégednünk a mindennapi kenyérrel, a megbocsátó irgalomban való részesedés átérzése nélkül. Továbbá ez érdemtelenségünket is kifejezi. Bűneink oly számosak és súlyosak, hogy nem érdemlünk annyit sem, hogy egy morzsát kapjunk a szánkba. Amikor azt mondjuk, mindennapi kenyerünket add meg, nyomban hozzá kell tegyük, bocsásd meg a mi vétkeinket. Még Isten közönséges áldásaira sem vagyunk méltók. 1 Mózes 32:10. Kisebb vagyok minden te jótéteményednél és hűségednél. Angolban nem vagyok méltó rájuk, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél. Mindaz, amink van, irgalomból van, és meg nem érdemelt irgalom ez. Mivel teremtmények vagyunk, nem lehet közös jogalap Isten és mi köztünk, mely őt földi áldások árasztására kötelezze. Mert mi mindenestül neki köszönhetjük létünket, mivel ő teremtett a semmiből. A gyermekek nem kötelezhetik szüleiket, de sokkal inkább, mivel bűnös teremtmények vagyunk, csak is az Úr irgalmából élünk. Harmadszor, ezek egymással kapcsolatban állnak, mert a bűn nagy akadálya és gátja mindazon áldásoknak, melyeket Istentől várunk. Jeremiás 5:25. A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek. Amikor az áldás útban van hozzánk, a bűn útját állja és visszafordítja, úgyhogy nem lehet szabad útja felénk. Ezért Isten előbb meg kell bocsásson, mielőtt képes lenne adni, vagyis mielőtt kiáraszthatná e földi dolgokat, mint áldásokat ránk. Miután szóltunk e kérésnek az előző kéréssel való kapcsolatáról, hadd tegyek némi megjegyzést magáról a kérésről. Az első dolog, amit feltárok, az a kifejezési forma, mellyel a bűn meg van itt nevezve. Bocsásd meg a mi adósságainkat, angol fordításban. A lényeg az, és ez az első tételünk, hogy a bűnök adósság számba mennek. Lukács 11:4-ben így is áll, bocsásd meg a mi bűneinket. Kétféle adósság van, amivel az ember Istennek tartozik. A kötelesség adóssága és a büntetés adóssága. A kötelesség adóssága a tisztelet és engedelmesség tartozása. Olyan adóság ez, amivel tartozunk Istennek. Róma 8:12. Adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. És ebben a negatív fogalmazásban világosan benne foglaltatik a pozitív oldal, hogy adósok vagyunk Istennek, hogy Istennek éljünk. Adósok vagyunk a léleknek, hogy lélek szerint éljünk. A teremtés törvénye szerint nem arra voltunk rendelve, hogy a testnek szolgáljunk és tetszelegjünk, hanem Istennek. Lukács 17:10. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Az engedelmesség, imádat és szolgálat olyan adósságok, melyekkel Istennek tartozunk. Egyrészt, mivel Istennek köze van hozzánk, s másrészt, mivel parancsolói joga van felettünk. És így elmondható Galácia 5:3 szavaival, hogy kötelesek vagyunk az egész törvényt megtartani, mivel annak hatálya kiterjed reánk. Aztán van a büntetés adósága, amely ránk szakadt kötelességünk elhanyagolása miatt. A büntetés zsoltként illet bennünket. Róma 6:23. A bűn zsoltja a halál. Isten mint egy szerződést kötött velünk, hogyha vétkezünk, elvesszük fizetségünket. Számolnunk kell azzal, ami érte jár. Nos, ebben a kérésben, amikor azt mondjuk, bocsásd meg a mi tartozásainkat, nem azt kívánjuk, hogy felmentessünk azon kötelezettségektől, melyekkel Isten felé tartozunk, hanem, hogy feloldoztassunk a vétkességtől és büntetéstől. A mulasztások és bűnök, melyekkel vétkeztünk, ránk nehezednek, és büntetést vonnak ránk. Ezért a bűnök adósságoknak neveztetnek. Amint egy szerződésben vagy elkötelezettségben, ha az egyik fél nem tartja magát a megszabott feltételnek, bírságolásnak teszi ki magát, úgy Isten az emberrel szövetségi alapon bánik, és ennek alapfeltétele a pontos engedelmesség. És e szövetséghez egy szankció vagy kötelezettség van csatolva, amely esetben az engedelmességet nem teljesítettük pontosan, átkozottakká válunk, és szenvednünk kell úgy a jelen, mint az elkövetkező élet minden nyomorúságait. Már most a bűneset által magunkra vontuk-e büntetést, s ezért, mint elveszett és szerencsétlen teremtmények, Isten irgalmához menekülünk, és azért esdekelünk, hogy engedje el adósságunkat, vagyis azt a bírságot, melynek az engedelmességi kötelezettség alapján a törvény értelmében tartozunk Istennek. Mielőtt a kérés lényegébe bocsátkoznánk, hasznos lesz kimutatnom a bűn tartozási jellegét. A hasonlat igen találó, ha meggondoljátok a veszélyt, melyben a bűn miatt vagyunk, s a bűnből való szabadulásunkat. Mindkét esetben a bűn adósságként van kezelve. Először, ha a bűn miatti veszélyt veszed figyelembe, gondolj bele, először is, hogy van egy hitelező, akinek a tartozást fizetnünk kell, s ez Isten. Lukács 7.41. Amikor fel akarja tárni Isten irgalmát, ezt mondja az ige, egy hitelezőnek két adósa vala. Isten itt egy hitelezőnek a neve és hasonlatossága alatt van elénk állítva. Isten hitelező egyrészt, mint teremtő, másrészt, mint törvényadó, és ugyanakkor, mint bíró is. Mint teremtőnk és jótevőnk, akitől kaptuk mindazt, amivel bírunk. Az Úr volt az, aki minden embernek talentumokat adott, hogy kereskedjenek vele. Egyiknek többet, másiknak kevesebbet. Máté 25. Így Isten életet adott nekünk, és minden egyéb áldásokat. De aztán Isten hitelezünk, mint törvényadó. Ha Isten életet, erőt, osztályrészt, egészséget úgy adott volna nekünk, hogy azt tegyünk velük, ami nekünk tetszik, még ha az ajándék kötelezett volna is bennünket a hála jegyében, hogy jótevőnket szolgáljuk, mégis nem lennénk annyira felelősek vétkeinkért. De mi egy törvény alatt állunk, ami előírja, hogy szolgáljuk és tiszteljük azt, aki teremtett bennünket, és adta mindazt, amink csak van. Isten nem mondott le az azokhoz való jogáról. Nem úgy adta azokat nekünk, hogy tulajdonosai és szabad birtokosai legyünk, és azt tegyük velük, ami nekünk tetszik, hanem mint sáfárokat bízott meg azokkal bennünket. Életünk és foglalatosságunk e földön egy sáfárság. Sőt, elmondhatjuk, hogy Isten nem csak törvényadónk, hanem bíránk is. Számadásra fog minket vonni. Kötelez bennünket, mint teremtünk. De iránta való engedelmességre és szolgálatra kötelez, mint törvényadónk. De nem csak törvényt ír elő, hanem számot is vet az emberekkel, hogyan teljesítették teremtési törvényüket. El fog jönni az idő, amikor eljön azoknak a szolgáknak az ura, és számot vet velük, és követelni fogja a kamatostól azt, ami az övé. Lukács 19.23. Kérni fogja a tartozást és szolgálatot a mi kezünkből, és ha nem tudjuk felmutatni, el kell szenvednünk a büntetést. Nos, itt van az összefüggés. Aki visszaél Istennek, mint teremtőnek az irgalmával, megsérti őt, mint törvényadót, méltán büntettetik tőle, mint bírótól. Sokan vannak, akik sohasem gondoltak ebbe bele, és ezért nem döbbennek meg e nagy összefüggő igazságuk alatt, hogy felelniük kell Isten előtt minden képességükért, erejükért és idejükért, és különféle előnyeikért, lehetőségeikért, amivel csak e világban bírnak. Ilyen értelemben tehát egy hitelezővel van dolgunk. Aztán, miként egy adós köteles eleget tenni hitelezőjének, mert másként beperelik, s törvényi eljárást indítanak ellene, úgy állunk mi is, mint Istennel szemben, testestől, lelkestől, vétkesek vagyunk az Úr előtt. Róma 3.19. Így is fordíthatjuk ez ige verset. A törvény ítélete alatt állunk, s bármikor végrehajthatja rajtunk az ő megtorló ítéletét, és egy napon Isten igazságos törvénye végig sújt rajtunk, s az összes elbukott teremtmények mind csődbe ment adósokká váltak. Soha sem tudjuk lefizetni eredeti engedelmességi tartozásunkat, s ezért a büntetés örök adóssága nehezedik ránk. Aztán, nézd, amint az adósságok feljegyezve állnak, és bizonyos számla könyvekben vannak összegyűjtve, hogy el ne felettessenek, úgy Istennek is megvan az ő számlakönyve, egy emlékeztető könyv, amint nevezve van, Malakiás 3.16. Minden szavunk, beszédünk, cselekedetünk fel van ott jegyezve. Milyen kegyelmi eszközök alatt éltünk, milyen lehetőségek, irgalmi kiváltságok, foglalatosságok élvezői voltunk. Milyen formában részesedtünk az ő szeretetében és kegyelmében. Jób 14.17. Gonoszságom egy csóba van lepecsételve. Amint az emberek iratai vagy számlái, melyekkel bizonyítják a nekik járó tartozásokat, le vannak pecsételve egy kötvénybe, úgy használja Jób is ezt a hasonlatot. Eként a bűn úgy van feltüntetve, mint egy feljegyzett, számon tartott dolog, s nem lehet elfelejteni. Sok dologra már nem emlékszünk, amit csecsemőkorunkban és gyermekkorunkban tettünk, de minden fel van jegyezve. És a ti vétkeitek egy napon utolérnek titeket, még ha ti elfelettitek is őket, és sohasem gondoltatok arra, hogy hallani fogtok még felőlük. És jön egy elszámolási nap, amikor Isten kézbe veszi a kötvényt, és mindenért el kell számolni. Olykor Isten részben már elszámol a bűnösökkel ezen a világon is, de bizonyosan el fog számolni a más világon. A halál nem más, mint beidézés az Istennel való elszámolásra. Lukács 16.2. Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Ez a mondat a példázatból alkalmazható a halálra. Amikor a lélek kimegy az ajtón, amikor idézést kap, hogy megjelenjen Isten ítélőszéke előtt, akkor számot kell adnunk. De különösen a ma nagy napon, Jelenések 20.12, és láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittattak meg. Azaz a lelkiismeret könyve és az Isten emlékezetének könyve. Két könyv van, melyek be vannak írva elől és hátul, melyekre minden cselekedetünk fel van jegyezve. Ezek most nagymértékben be vannak pecsételve. Nem tudjuk, mi van ezekben a nagy könyvekben. Az egyik, a lelkismereté, a mi birtokunkban van, mi őrizzük. De nem törülhetünk ki, és nem másíthatunk meg benne semmit. Ezek a könyvek azon a napon megnyittatnak. A lelkiismeret Isten hatalma által ki fog terjeszkedni minden útjaink felismerésére. A lelkiismeret ír, akkor is, ha nem szól semmit. Sok esetben nem mosolyog a bűnökre, melyekben vétkesek vagyunk. De ott áll az adósság feljegyezve, melyekért felelősek leszünk. Aztán ez elszámolás után következik a végrehajtó ítélet. Egy csődbe ment adós, ki képtelen kielégíteni hitelezőjét, börtönbe vettetik. Így Istennek is megvan a börtöne, a megtéretlen, engedetlen és megáltalkodott bűnösök részére. 1 Péter 3.19. Elmenvén a tömlőtben levő lelkeknek is prédikált. Egy nyomorúságos börtön ez, ahol a nyomorult foglyok a sötétség láncain vannak tartva. Vagyis az ő kétségbejtő félelmeik rettentései alatt, az Úr ítéletére várva, amikor véglegesen e börtön mélyére vettetnek, és onnan többé nem lesz szabadulásuk, míg meg nem fizetnek az utolsó fillérik. Lukács 12.50. S ez sohasem valósulhat meg a bűnös részéről. Folyton fizetni fog, de sohasem mondható el, hogy kielégítette Isten igazságát. Eként látjátok immár, milyen értelemben nevezhető a bűn adósságnak, s milyen megfelelőség van a kettő között. de most kimutatom, hogy ez különbözik minden egyéb adósságtól. Az emberek közti adósság egy sem lehet oly nagy, mint az, amivel Istennek tartozunk, úgy számra, mint súlyra nézve. Máté 18.24-et, vesd össze a 28. verssel. Azt a pillanatot olvashatjátok itt, ahol az Úr 10.000 talentum adósságot engedett el. És ez a szolga kiment, és folytogatni kezdte az ő szolgatását, aki neki 100 dénárral tartozott. Jegyezzétek meg, az Isten elleni sérelmek nagyobbak az ellenünk elkövetett sérelmeknél. Mert olyan nagy a különbség és aránytalanság a kettő között, mint 100 és 10 000 között. Sőt, a szolgatás adóssága csak dénár volt, 100 dénár, de az Úrnak való tartozás talentumokból állt. És egy talentum 187 fontnak és 10 silinknek felelt meg, körülbelül 30 kilogramm. Isten elleni bűneink sokkal súlyosabbak bárminél, amit csak embertársaink ellenünk elkövethetnek. Innen van, hogy talentumokkal vannak szemléltetve. 100 a 10 000-hez viszonyítva. Óriási különbség és aránytalanság van a kettő között. Ó, bár csak megfelelő módon átéreznénk, mit jelent Isten ellen vétkezni, a végtelen fenség ellen. Egy magánszemélyt megütni nem olyan súlyos dolog, mint egy igazságszolgáltató tisztet bántalmazni. De még ez sem olyan nagy dolog, mint a legfőbb államügyészt arcol ütni. De belegondolunk mi, mit jelent Isten ellen vétkezni. És milyen gyakran tesszük ezt. Szívünknek minden gondolata szüntelen csak gonosz. És ennél fogva Isten elleni összes bűneink óriási, nagy, súlyos adósságá emelkednek, annak a személynek a végtelensége miatt, aki ellen a bűnt elkövetjük. Aztán más adósságoknál van a visszafizetésnek egy meghatározott napja, ameddig az adós nyugton lehet. Ennél az adósságnál viszont nincs haladék. Isten nem adja tudtunkra, mikor fogja a számlát elénk tárni. Meglephet bennünket, amikor nem gondoljuk. Lukács 12.20. Amikor sok évről álmodozott, Isten így szólt a gazdaghoz, bolond, ez éjjel, elkérik a te lelkedet. A börtönben levő lelkek épp oly kevéssé gondoltak arra rettenetes helyre, mint azok a bűnösök, akik most még életben vannak. A leszámolás lehet ma, holnap, a következő órában. 1 Mózes 4.7. A bűn az ajtó előtt leselkedik. Ott van egy ítélet, egy átok, mely feltartóztatja. Itt a bűn a bűnért járó ítélet helyett értendő. Készen áll, hogy rátámadjon, és torkon fogja, és Isten jelenlétébe vigye őt. Az átok ott lebeg a megtéretlen, megátalkodott bűnösök feje felett. Aztán más adósságoknál, ha az ember javait, vagyonát elviszik végrehajtó ítéletként, elégtétel történik, és a személy szabad. De itt Isten haragja a személyre irányul, és pedig az egész személyiségére, teste is és lelke is a pokol tűzibe vettetik. Máté 10.28. Továbbá itt nem lehet elmenekülni, sem elkerülni a veszélyt. Ha menekülsz Istentől, csak Istenhez futsz. Ha menekülsz tőle, attól, aki barátod akar lenni, Istenhez érsz, aki bizonnyal bosszút áll rajtad. Hová menjek a te lelked elől? Ha a mélységbe szállok, ott vagy. Zsoltár 139. Isten itt van, ott van, s mindenütt van. Továbbá, minden egyéb adósság megszűnik a halállal. Amikor meghal valaki, azt mondjuk, adósságai ki vannak fizetve. De itt a végrehajtás csak ekkor kezdődik, amikor a törvény folytogatni kezdi a bűnöst, és az örökké tartó büntetésbe vonja, és lényegében ezt mondja, fizesd meg, amivel tartozol. A halál Isten letartóztató követe. amely pillanatban a lélek kilép ebből a világból, hirtelen megragadják és letartóztatják, és átadják az isteni igazságszolgáltatás kezére. Milyen sokan vannak, akik ott vannak már e nagy veszély rettenete alatt, akik sohasem gondoltak erre e földön. A lelki adósság nem fájt nekik annyira, mint a közönséges tartozások. Egy mélyen eladósodott ember, kit a letartóztatás veszélye fenyeget, nem tud aludni, enni, sétálni, hanem folyton retteg. De a nyomorult érzéketlen bűnösök sosem gondolnak a veszélyre, míg bele nem esnek, s el nem merülnek abban úgy, hogy többé nincs menekvés. Másodszor a hasonlat igen alkalmas a feloldozás és szabadulás szemléltetésére. Hogyan jutunk ki ebből az adósságból? Egy fizetésképtelen adósnak vége van, ha csak valamiképpen módot nem talál hitelezőjének kielégítésére. Nos, éppen így mi mindenestől Isten haragja alatt vagyunk, ha csak elégtétel nem történik értünk. Ezért Jézus Krisztus először kezesként jött el. Mivel magára vette az ember adósságát, ezért Zsidók 7.22-ben a jobb szövetség közben járójának, kezessének van nevezve. Amikor felvállalta a mi megváltásunk ügyét, lényegében azt mondta, amit Pál mondott Filemonnak. 11. versben: ha valamivel megbántott vagy adós neked, nekem rót fel, én megfizetem. Így szól Krisztus is Istenhez: hadd legyek én bűnné és átokká értük. Ő, a bíró, kész volt a vétkes féllel azonosulni, és megfizetni azt, amivel azt tartozik. Dávid Krisztus előképében ezt mondta Zsoltár 68.4-ben: azt fizetem vissza, mit nem én vettem el. Krisztus nem vett el semmit Isten dicsőségéből. Mi voltunk azok, akik megloptuk Istent az ő dicsőségében, méltányosságát, tekintélyét és igazságát illetően, kik lábbal tapostuk ezeket. De Krisztus visszafizette és eleget tett Istennek. Aztán, miután megalázkodott, hogy kezessünk legyen, teljes elégtételt szerzett, elszenvedve a büntetést, melyet mi érdemeltünk. Ézsaiás 53.4. Betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. Amit mi kellett volna hordozzunk saját hátunkon, és örökre megszakadtunk volna bele, azt ő elviselte és elhordozta. Krisztus lett a bűnös a törvény értelmében, és ő szenvedett mi helyettünk. Salamon mond valamit a kezességgel kapcsolatban, Példabeszédek 11.15: teljesen megrontatik, aki kezes lesz idegenért. Vagy amint a Héberben áll, keményen meglakol. Vagy amint a széljegyzetben olvasható angolban, összezúzatik és keservesen megtörik. És ugyanez a szó van használva Krisztussal kapcsolatban, hogy ő lett a mi kezesünk. Ézsaiás 53.10: és az Úr őt akarta megrontani. Krisztus a mi kezesünk, és ezért ő lett összetörve és megrontva, ő szenvedte el mindazt, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Igaz, a mi büntetésünknek vannak olyan körülményei, melyeket nem szenvedett el, mint a minket illető pokoli büntetés nagy részét, a lelkismeret és kétségbeesés férgét, és az örökkévaló kínokat. De ezek nem tartoztak a büntetés lényegéhez. Ezek csak a büntetett fél vétkességéből és gyengességéből származtak, mivel mi képtelenek voltunk másként átszenvedni azt. Krisztus teljesen lefizette az árat, mit az isteni igazságszolgáltatás követelt, és így elégtételt végzett értünk. Továbbá, mivel Krisztus, mint kezesünk, eleget tett értünk, mindazok, akik az ő halálában részesednek, felszabadulnak Isten haragja alól, és feloldozást kapnak e nagy adósságtól, mellyel tartoznak. Mint amikor a kost Ábrahám megkötözte és feláldozta, Izsák szabad lett, úgy, amikor Krisztust elfogták, a bűnös felmentést és feloldozást nyert. Jób 33.24: szabadítsd meg őt, hogy ne tájon a pokolba, váltságdíjat találtam. Bizonyára Isten nem fogja a tartozást kétszer követelni, egyrészt a kezestől, s aztán az adóstól. A mi kezesünk megfizette értünk a tartozást, és ezért mi szabadon bocsáttatunk. Ha lelkismeretünk mégis vádol, s törvény elé idéz minket, ezt válaszolhatjuk. Krisztus lett elfogva értünk, megsebesítetett a mi bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van. Továbbá Krisztus nem csak elégtételt tett a büntetésnek, hanem megszerezte Isten kegyét s jó indulatát számunkra. És ebben különbözik ő egy közönséges földi kezestől. Krisztus nem csak felszabadított minket a kötelékekből, hanem úgy szintén a teremtő, törvényadó és bíró kegyeibe vont bennünket. Mert Krisztus halálának kétszeres jelentősége van. Egyrészt váltságbér a fogoly kiszabadításáért, és másrészt érdemszerző ár, melyet az örök életért adott. Krisztus halála nem csak hatálytalanítja a tartozást, vagyis a szenvedéseket, mit hordoznunk kellene a törvényszegések büntetéseként, és így megszabadít minket az eljövendő haragtól, hanem egy ár lett lefizetve, hogy kegyelmet, kiváltságot és mennyei örökséget vásároljon számunkra, amint Efézus 1.14-ben nevezve van, örökségünk záloga, megszerzett birtok angol fordításban. Nos, hogyan lehetséges, hogy kezesünk ilyen kiváltságos helyzetbe juttat bennünket? Azért, mert Krisztus olyan kezes, ki nem csak az elkövetett vétkekért és sírelmekért tesz eleget, ami a kár megtérítését jelenti, hanem úgy szintén a törvénynek megfelelő igazságot szerez, ami a személynek eredeti állapotába való rehabilitását jelenti. Annak az ősi adósságnak a megfizetése ez, mit Isten először kért a teremtménytől. Mert van a kötelességnek és szolgálatnak egy adóssága, mit Krisztus teljesített, s minket erre az alapra helyezett, mint aki igazságú lett számunkra. És innen van, hogy az ő nevében megváltás hirdettetik a foglyoknak, szabadulás a szegény raboknak, kik eladósodtak és gyengék és képtelenek magukért fizetni. És ezért az evangélium hirdetése a jubileumi, elengedési évhez van hasonlítva. Lukács 4.19. Krisztus azért jött, hogy hirdesse az Úr jókedvének esztendejét. A jubileumi évre van itt utalás, amikor minden adósságot elengedtek. Általános felszabadulás éve volt ez, mit kürtzengéssel hirdettek ki, hogy minden ember visszatérjen az ő örökségébe, és minden adósságot hatálytalanítsanak, s engedjenek el. Lásd 3 Mózes 25.9.10. Ilyen értelemben mondta Jézus Krisztus, az Úrnak lelke van én rajtam, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét. Azaz, hogy tudtul adjam a szegény foglyoknak, minden adósságtól mentesek, s minden kötelékből feloldoztattak. S ezért mindazok, akik Krisztus által járulnak Istenhez, részesednek a kegyelem felajánlásának és hirdetésének vigaszában, és erre hivatkozva kérhetik Istentől e nagy és súlyos adósság alóli felmentésüket. Azért használom főként ezt a kifejezést, akik Krisztus által járulnak Istenhez, mert ilyen jellemzéssel találjátok leírva azokat, akiket Krisztus üdvözíteni szándékozik, Zsidók 7.25-ben. Ő mindenképpen képes üdvözíteni azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Nos, kik azok, akik általa járulnak Istenhez? Azok, akik Krisztus nevében komolyan és összetört szívvel folyamodnak hozzá, és felmentést, elengedést kérnek tőle. Általa járulni Istenhez úgy, mint az ő nevében jönni, s az ő engesztelésére hivatkozni, vagy az ő elégtételére, mint egyetlen érdemszerző okra. Azt jelenti, hogy reményünk egyedüli alapjaként Istennek Krisztus tett ígéretére hivatkozunk, hogy benne eltörli a mi vétkeinket, és ami minket illet, elismerjük tartozásunkat, megvalljuk bűneinket, hogy a büntetést megérdemeljük miattuk. Azzal a komoly elhatározással, hogy elhagyjuk azokat. Isten kéri, hogy elismerjük az adósságot. Azt akarja, hogy igazsága igaz fényben tündököljön. Azt szívből átérezzük az első szövetség megállapítása értelmében. Mert bár az elégtétel valaki más által történt, és erről a kezesről maga Isten gondoskodott, mégis Isten azt akarja, hogy az emberek megtudják, hogy ilyen súlyos adósság alatt állnak. Azt akarja, hogy szívük töredelmességében átérezzék ezt. Nem csak általános bűnbánatban, hanem bűneik megvallásában. 1. János 1.9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket. Amikor igaz rosszallással jövünk, és megvalljuk, hogy megbántottunk egy ilyen igaz, ilyen szent, ilyen irgalmas atyát, akkor fájdalmas kell legyen számunkra az erre való emlékezet. Nem csak mint rosszat, sérelmet kell megvald a bűnt, hanem mint adósságot. A bűn megbántotta Istent, de úgy szintén adósság is, mely téged olyan büntetésre kötelez, melyet sohasem vagyunk képesek leróni, és semmilyen elégtételt sem tudunk tenni ezért Istennek. Ezért Dávid, amikor azt kívánta, hogy Isten ítéletétől feloldoztassék, és azt vegye le róla az Úr, nézd, hogy könyörög, Zsoltár 51.2.3. Töröld el az én bűneimet, mert beismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Töröld el azokat, mert elismerem őket, vagyis alávetem magam a te megállapított eljárásodnak. Alávetem magam az első szövetség méltányosságának. A bűnösnek úgy szintén Krisztus elégtételére is kell hivatkoznia a mennyei ítélőszék előtt. Hittel kell ezt tennie, hívő szívvel elfogadva, s magára alkalmazva a kezességet. Mind egyet kell értsenek a felek, kik érdekeltek ez ügyben. Nos, Isten és Krisztus egyetértenek az üdvösség dolga felől. Isten beleegyezett, hogy elfogadja Krisztustól az elégtételt, és Krisztus beleegyezett, hogy az elégtételt elvégzi Istennek. Az egész dolog most már a bűnös beleegyezésén múlik. Vagyis azon, hogy kész elfogadni Jézus Krisztust. És addig nem egyeztünk bele ebbe igazán szívből, hogy Krisztus legyen a mi kezesünk, s az a személy, ki kifizeti és felment minket az adósság alól, míg nem nézünk rá a hit szemével, mint olyanra, ki széjjel tépte az ellenünk szóló adósságlevelet. A törvény ellenünk szóló kézírásnak van mondva. Ott van a számla, s a letartóztató beidézés, mely érvényes ellenünk. Nos, Kolossé 2.14-ben ezt olvassuk. Ő eltörölte, vagy szétszakította az ellenünk szóló kézírást, mely ellenünkre volt nékünk, és eltette azt az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Ezzel érvénytelenítette a törvényt, mely Isten haragjának elszenvedésére kötelezett bennünket. Hisz a törvény volt az az okmány, mely által halálos ítéletünk meg lett erősítve. És azt is meg kell jegyeznünk, hogy Isten őszinte szándékot kíván a bűn elhagyására. Aki az adósságtól felmentést nyert, nem szabad újabb adósságokba futnia. Krisztus nem azért törölte el adósságainkat, hogy mi megújítsuk azokat, és tovább menjünk Istent gyalázó és sértegető útunkon. Ez annyi, mint könnyelmüsködni és gúnytűzni Istennel, belerohanni a tőrbe, amikor ő eltette értünk az útból, és szabadulást szerzett nekünk, új adósságokba dobni magunkat újra. Ebben az imádságban e kérést, bocsásd meg a mi vétkeinket, nyomban követi az, hogy és ne vigy minket kísértésbe. Ezért el kell komolyan határozzuk, hogy szakítunk a bűnnel, máskülönben nem igaz szívvel közeledünk Istenhez. Zsidók 10.22. Családul hazudunk Istennek minden bűnvallásban, amit teszünk, ha nincs őszinte szándék bennünk minden bűnnel való szakításra, és azok elvetésére olyan dolgokként, melyek tönkre teszik lelkünket. Nos, keresztjének, eként kell folyamodjatok, kezesetek nevében felmentésetek és feláldozásatok elnyerésére. Következnek most az alkalmazások vagy hasznosítások. Először is világosan feltárja ez a megtéretlen, kemény szívű bűnös nyomorúságát. Egy óriási adósság van rajta, mely bizonnyal végez vele, ha csak idejében nem nyer feloldozást. Köteles elszenvedni Isten haragját örökre, és senki sem mentheti fel őt, csak Isten keze. A bűnösök nem törődnek ezzel, és ezt kiáltják maguknak, békesség, békesség. De nem az adós kell eltörölni az adós levelet, hanem a hitelező. Van-e felmentésed Istentől? Hol van a törvényes igazolásod? Szegény bűnös, mi lesz veled? Sokan vannak, akik gondosan ügyelnek arra, hogy semmivel se tartozzanak senkinek. De ó, mivel tartozol Istennek? A letartóztatás félelme és kétsége alatt élni, ó, micsoda nyomorúság! De amikor a bűn az ajtó előtt van, készen rád támadni minden pillanatban, s a pokol börtönébe vetni téged, ó, ez sokkal rettenetesebb. Ezért gondolkozz komolyan, hogy állnak a számlák közted és Isten között? A bűnösök nem szeretnek erre gondolni. Amikor az Úr számot kezdett vetni a szolgáival, Máté 18.24, azt olvassuk, hoztak eléje egyet, aki 10.000 talentummal volt neki adós. Nyilván viszolygott a számadástól, inkább ment volna tovább az ő útján, de eléje hozták. Éppen így mi is, nem szeretjük, ha számadásra vonnak. Igyekszünk kitérni és halogatni, s nem akarunk nyomorúságunkkal szembenézni. De a bűn letépése által még nem szabadulunk meg tőle. Az, hogy nem gondolunk nyomorúságunkkal, nem segít rajtunk, s nem vezet megoldáshoz és felmentéshez. Aztán, ha a bűnök adósságokat képeznek, és egyre növekvő adósságot jelentenek, úgy, hogy az ember folyton haragot gyűjt magának az Isten igaz ítéletének napjára, akkor ez arra késztet minket, hogy sokkal jobban törődjünk ez áldatlan helyzetből való kijutással. Azt mondja Salamon, Példabeszédek 6.3.5-ben, ha adósságba keveredtél, ne engedj álmot szemeidnek, se szunnyadás szemöldökeidnek, szabadítsd ki magadat, mint zerge a vadász kezéből, s mint a madár a madarásznak tőréből, stb. S amit mondtam a bűnös állapotról, mondom most a mindennapi elbukásokról. Igyekezz Istennel való békességedet helyrehozni. Ha új adósságba bonyolódtál, igyekezz rendezni Isten is lelked között. Nehogy elaludj bűneidben. Továbbá ez sokkal vigyázóbbakká kell tegyen bennünket, hogy ne vétkezzünk, s ne kövessünk el bűnt. Miért? Azért, mert olyan gyalázatos adósság ez, mely Isten haragjának tesz ki téged. Önmagában örök halált érdemel. Ó, vigyázz tehát, ne vétkezz többé, ne rohanj megint a tőrbe. Amikor szabad utat engedsz a bűnnek, Krisztussal való ismerettséged vigaszát veszélyezteted. Zsoltár 85.8. Békességet szól az Úristen az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Ha Isten megajándékozott téged békességgel és reménységgel, hogy felment e súlyos adósság alól, úgy vigyázz, ne nyúlj a tiltott gyümölcshöz, s ne merülj újra adósságba.